A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 62. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább az Isten tiszteletet és a megkezdett Zsoltárt. A 4.-5. versét énekeljük, 4. vers így kezdődik, azért szívem reménységed, csak az Úr Istenbe vessed. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, úgy, ahogy írva található Márk evangéliuma 4. fejezetében, a 35. verstől a 41. versig.
A tenger lecsendesítése. Még aznap este azt mondta nekik, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátották azért a sokaságot, hogy átvigyék őt azzal a hajóval, amelyben volt, de más hajók is voltak vele. Időközben nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba annyira, hogy az már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében egy vánkoson szunnyadt. És fölkeltették őt ezekkel a szavakkal. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Erre felkelt, megdorgálta a szelet, majd azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és nagy csendesség lett. Majd így szólt hozzájuk, miért vagytok ilyen gyávák? Hogy van az, hogy nincs hitetek? Ekkor nagy félelem fogta el őket, és ezt mondták egymásnak, kicsoda ez, hogy a szél is és a tenger is engedelmeskedik neki. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy kiválasztottál bennünket gyermekeidnek egyen-egyenként, és azt is köszönjük, hogy elhívtad a te gyülekezetedet, hogy együtt kövessünk téged. Urunk, hálát adunk még a viharokért is. Hálát adunk akkor, amikor segítségünkre jössz, és megmentesz bennünket, és velünk jársz, bármilyen úton is vezet a mi életünk. Urunk, kérünk, hogy most csendesítsd le a mi szíveinket is. Akár aggodalom járja át, akár teher van rajta, vagy akár öröm járja át a mi szíveinket. Tudjuk, hogy ez csak úgy lehetséges, hogyha átadjuk neked az életünket, átadjuk neked a szívünket, és most is átadjuk neked gondolatainkat is. Így kérünk a te szent lelkedért, a te áldó és vigasztaló szent lelkedért, hogy világosítsa meg nekünk a te ígédet. Amen.
A bűnbocsánat igéjét a Róma beliekhez írott levélből olvasom. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Isten igéjének hallgatására készülve a 165. dicséretünk 5. versét énekeljük. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Istennek szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a 4. Zsoltárban. A karmesternek húros hangszerre, Dávid Zsoltára. Hallgass meg, ha kiáltok, igazságomnak Istene. Szorultságomból tágas térre vittél engem, könyörülj rajtam és halld meg imádságomat. Emberek fiai, meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek a hiába valóságot, és meddig keresitek a hazugságot? Tudjátok meg, hogy az Úr kiválasztotta magának a kegyest, és meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek. Beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok. Igaz áldozattal áldozatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcod világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívembe azokénál, mint amikor sok a búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam. Kedves testvéreim, egy kérdéssel kezdem, ami a Zsoltár végének volt a témája, hogy ő békességgel alszik, hogy milyen alvók a testvérek. Könnyen alszanak el, amint a párnára lehajtják a fejüket, vagy nagyon lassan? Az is kérdés, hogy ki mikor fekszik le, és mi mindent viszünk magunkkal az ágyba. Csend van e körülöttünk, nem biztos, hogy csend van. Sokaktól hallom azt, hogy még este sincs csend, sőt nem is akarnak csendet, mert nem lehet úgy leállni. Még meg kell nézni az esti filmet, megmagyarázzuk, hogy akkor adják a jobbakat, azt feltétlenül meg kell nézni. Majd azzal a krimivel, különféle jelenetekkel, feszültségekkel térünk nyugovóra. A túlhajszolt idegzet csak nagyon lassan tud átállni az alvásra. Vagy olyan sok a munkánk, hogy még éjszakára is marad belőle, hajnalig kell dolgozni, aztán megjön az altató, egy szem, két szem. Sokan szenvednek ebben a környezetünkben, egyre erősebb szerekre átállva, mert nem használ már a gyengébb vagy az egy szem. Fiataloktól tudom, hogy este lehet lógni az interneten, akkor lehet beszélgetni ismerősökkel. Este lehet élni, mert napközben annyi más veszi el az időnket. Vannak, akik direkt bekapcsolják még a rádiót is, hogy szóljon hozzájuk valaki, mert nem tudnak elaludni. Este zakatolnak a gondolatok, az érzések. Visszajön egy-egy mondat, hogy ki mit mondott napközben. Bevillan egy jeges tekintet, hogy hogyan néztek ránk, egy hangsúly. És van úgy, hogy olyan örvényszerűen kavarog ez az ember fejében. És a képek át is fordulhatnak, és nyerhetnek olyan jelentőséget, amit eddig figyelembe se vettem. Mit mulasztottam el nappal, gondolkodik az ember este? Mit rontottam el, mit kellett volna másként tenni? Mit fog hozni a holnap, mi fog kiderülni, milyen terhek jönnek még rám? Betegek mesélik, meg magamról is tudom, hogy a betegség este rosszabb. Többször fulladok én is éjszaka, mint nappal. És vannak, akik attól is félnek, hogy elaludjanak, mert jönnek a rémisztő, visszatérő álmok. Nem tudunk szabadulni tőle, nem tudunk szabadulni éjszaka sem saját magunktól. Lelki gondozói beszélgetésekből tudom, hogy ezek komoly kérdések, és nem lehet férváról venni, hogy milyen az alvásunk, mert a lelkünkről beszél. És azért is választottam ezt az evangéliumi textust alapul, mert belőle azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus tudott nyugodtan aludni. Nagy viharban is tudott elcsendesedni, elszenderedni, amikor mindenki más körülötte ideges volt, meg kapkodott, meg félt, ő nyugalomba volt, amíg fel nem költötték a hitetlen tanítványai, azt gondolva, hogy Jézus nem törődik velük és elvesznek. Hogy ezek az igék és a negyedik Zsoltár igéi tanítsanak most bennünket, vezessenek bennünket. A negyedik Zsoltár egy esti imádság. Olyan, minthogyha a Zsoltáros lefeküdt volna aludni, és előtte még beszélget az Istennel. Imádsággal fejezzük be a napot. Ez lenne a második pontom. Az alvásos kérdés után, hogy nem mindegy, hogyan fejezzük be a napot. A hívő embereknek nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy az élő Isten elé járuljunk, mégpedig bizalommal, a kegyelem királyi székéhez. Tehát bármi is történik velünk egy nap, bármilyen késő van, vagy bármilyen korán van, ezt mindig megtehetjük. Sőt, inkább úgy szeretném ezt felszólító módba tenni, hogy tegyük meg. Tegyük meg akkor is, hogyha túlfáradtak vagyunk, akkor is, ha nincs hozzá kedvünk, akkor is, hogyha hiába valónak tartjuk az imádságot. Mert az imádság az soha nem hiába való, míg ha rosszul is fogalmazok benne az Istennek, de eljut a füleihez. És imádság közben sok minden történik az ember szívében. Átformálódnak a gondolataink, lecsendesedünk. Rá tudunk hangolódni az Isten szavára, hogy ő mit mond, meg tudjuk azt hallani. Hallgass meg, ha kiáltok, igazságomnak Istene. És Isten mindig figyel és egyenesen várja a mi imádságainkat. szabad kiönteni szívünket, mint a vizet az Isten előtt, és az elcsendesedés, az imádság, az élet szükséglet. A Zsoltárosban ott forronganak még este is a különböző kérdések, szorultságot élt át, gyalázatot szenvedett el, talán haragszik valakire, ez a harag jön elő ebből a Zsoltárból, de mégis kiállt, és az Úrra bízza, ami a szívébe van. Bőven van, ami minket is elkeseríthet, folytogathat, és lehet, hogyha úgy egyen-egyenként elkezdenék a testvérek sorolni, akkor nem tudnánk abba hagyni az istentisztelet végére sem. Múlt héten kapta a családunk azt a szomorú hírt, hogy az egyik unokatestvéremnek a férje nagyon fiatalon meghalt. Nagyon váratlan volt ez számunkra, és nem csak azért, mert 41 éves volt, hanem azért, mert nem tudtuk, nem is gondoltuk, hogy beteg. Kiderült a beszélgetésbe a családdal, hogy 2 éve küzdött a rákkal, melanómával, és most győzte le. Ez is megdöbbentett, de tényleg az a tény, hogy megtiltotta a család, hogy a környezetükben bárkinek is szóljanak erről a betegségről. Magukba zárták a szomorúságot. Nem beszéltek róla még a testvérüknek sem. Azt gondolom, hogy könnyebb lett volna ezt hordozni, hogyha megnyílnak, ha mernek róla beszélni, ha mernek segítséget kérni, és hogyha mernek imádkozni. Mennyi feszültséget, mennyi szomorúságot zárunk mi magunkba. Nem akarunk róla beszélni, még Isten felé sem, mert szégyeljük talán, hogy velünk ez történt. Vagy nem akarjuk, hogy a környezetünk ebbe segítsen. Büszkék vagyunk, hogy minket ne sajnáljanak, nekünk ne adjanak tanácsot, nem ereszkedünk mire senki szintjére. Valahogy a család életéből ezt éreztem, hogy mi büszkék vagyunk, mi nem akarunk segítséget kérni senkitől. És nem is azt tanácsolom itt a testvéreknek, hogy úton útfélen beszéljünk a mi bánatunkról, vagy a terheinkről, de Istennek mindenképpen beszéljünk róla, mert ő úgyis tud mindenről. És ő az, aki ezt valahol megengedte, kimérte, de ő az, aki szeretné azt hordozni az életünkkel együtt. És az imádságban ezt letesszük az Isten kezébe. Szent lelke közben munkálkodik a szívemben, és sokszor az imádságban, amikor a lélek elkezd munkálkodni, olyat is kimondok, amit nem is gondoltam, vagy nem is merek. Itt kétszer is elmondja azt a Zsoltáros, hogy meddig még. De a terhek hordozása, a szenvedés ideje, az mindig hosszúnak tűnik, nagyon hosszúnak, szinte végtelennek, hogy meddig még a betegség, vagy meddig kell még elszenvednem azt az embert, vagy meddig gyaláznak, vagy mikor oldódik már meg az a helyzet, vagy mikor lesz már végre könnyebbség. A meddigben ott van mindig az embernek a türelmetlensége, hogy legyen már vége. Meg valahol a reménytelensége is, hogy vége lesz egyáltalán. Az ördög él ezzel a csalival, és szokta ilyen színben feltüntetni a mi meddigeinket, hogy ez már mindig így lesz, hogy ebből nem fogsz kilábalni, ez csak rosszabb lesz az idő múlásával. És így tud minket reménytelenségben és kilátástalanságban tartani. És ezzel az ördög eléri a célját. De hogyha az Isten elé megyünk a dolgainkkal, akkor az Isten előtt megértjük, hogy ez nem így van. Lehet, hogy valami sokáig tart, de semmi sem tart örökké. A 30. Zsoltár így írja, mert csak pillanatig tart haragja, de egész életen át kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Ha nem mondjuk el Istennek, akkor az a dolog, az a bűn, az a teher, az belülről fog rágni, és vissza-vissza fog térni még imádságunkban is. És hogyha az Isten felé mondjuk el a mi miértjeinket, a meddigeinket, akkor talán azt is megértjük, hogy az Úr Jézus Krisztus mit tett értünk, hogy ő meddig ment el értünk, hogy ő elment egészen a kereszt halálig, hogy minket megszabadítson, hogy a mi szenvedéseinknek egyszer vége lehessen. Ő hordozta betegségeinket, fájdalmainkat, vétkeinket, miattunk ő kapott sebeket, ő bűnhődött meg, hogy nekünk békességünk legyen. Más kérdés, hogy van, amikor az Isten ránk mondja azt, hogy meddig szenvedlek el titeket, hogy meddig vagytok még ilyen hitetlenek, vagy meddig akarjátok még magatok kézbe tartani az életeteket. Az Isten előtti csendben ezeket a meddigeket is megérthetjük, és bocsánatot kérhetünk az Istentől, hogy bocsásd meg, Uram, hogy igen, én vagyok az a hitetlen, aki nem tudtam kiáltani, én vagyok az a hitetlen, aki nem bízom benned eléggé. Aztán ott van az a evangélium is ebben a Zsoltárban, hogy a haragot nem kell átvinni egyik napról a másikra, hanem el lehet engedni, sőt meg lehet bocsájtani, ahogyan arra az Úr Jézus Krisztus bennünket tanított. Én olyan fajta vagyok, megvallom a testvéreknek, hogy nem nagyon szeretek összeütközésbe kerülni emberekkel, inkább hallgatok. Inkább nem mondom meg a véleményemet, és lenyelem a sértést, de ez nem jelenti azt, hogy belül nem mennek a gondolatok, sőt nagyon éles mondatok is. Nappal nem merek kiabálni, de gyakran előfordult, hogy ilyenkor egy nagy feszültség idején éjszaka álmomban kiabáltam, a környezetem igencsak hallotta, hogy forgolódok egész éjjel. Itt azt mondja a Zsoltáros, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, beszéljetek szívetekkel, az ágyatokban is csillapodjatok. Az Efézusi levél így fogalmaz, és jegyes oktatáson ezt mindig el szoktuk mondani a fiataloknak, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon, hogy béküljetek ki, hogy ne feküdjetek le, hogy valami tüske van a szívetekben, hanem próbáljatok megbeszélni, kérjetek rá Istentől alkalmat. Azt mondja itt az ige, hogy a harag az önmagában nem vétek. Akkor válik vétek ki, hogyha azt a haragot magamban konzerválom, elkezdem forgatni, járatom rajta a fejemet, és megtartom aznap éjszakára, és még azzal is alszom el, hogy igen, mit tett velem az a másik, vagy mit szólt nekem az a másik, vagy mit keserített meg. Aztán átviszem a következő napra, és a következő nap már sokkal nehezebb lesz tőle megszabadulni, mert minden napnak megvan a maga baja, a holnapnak is meg lesz, ezért jó a minden napnak a terhét egyből, még lefekvés előtt átadni az Isten kezébe, és hogyha megtűröm a haragot, akkor az betokosodik, és egyszer csak valami nagy baj robban ki miatta. Mindannyian képesek vagyunk apróságokon is felbosszantani magunkat. Ez így van sajnos, ez a szomorú adottságunk születésünk óta. Ez kísértés, ez támadás. De kérdés, hogy mit teszek vele? Elmerem-e magamba ítélni, hogy igen, ez rossz, ez bűn? Vagy megmagyarázom, meg is szoktuk magyarázni, hogy igenis ez jogos. Én jogosan haragszom, és bevallom, hogy én még azzal is szoktam magamat áltatni, hogy ez a harag, ez konstruktív, hogy majd segíti előre a másikat. Hát az én haragom nem segíti. Igazából nem segíti. Az segíti, hogyha én az Isten akaratát cselekszem mindenki felé. Ha a haragnak adok helyet a szívembe, az olyan, mintha egyenesen az ördögnek adnék helyet a szívembe. Ez pedig, ha így nézzük, akkor tényleg nem vezet semmi jóra. Soha nem tudhatjuk azt különben, hogy a következő napot megéljük-e. Mire ébredünk? A kataruzi szerzetesek úgy tudom, hogy minden este a saját koporsójukba feküdtek le, és így emlékeztek arra, hogy nem biztos, hogy kapják a következő napot. Ezért is fontos, hogy még elalvás előtt elrendezzük a dolgainkat, és helyére tegyük az indulatainkat, hogy csillapodjunk le. Ki az, akire haragszunk? Méltán haragszunk-e? Lehet, hogy úgy vagyunk, hogy mint Jónás, hogy méltán bizony, mint halálig, de jó lenne ezt elengedni. Mi az, amiben csak a magam igazát látom, és nem is gondolok bele, hogy a másiknak is igaza lehet? Nem is teszem azt, hogy esetleg belehelyezkedek az ő szemszögébe vagy cipőjébe, hogy hol szorít? Biztatom a testvéreket, hogy próbálják ki ezt ma este. Ne feküdjünk le, és ne aludjunk el addig, amíg el nem engedjük a haragot. Amíg ki nem mondjuk legalább gondolatainkban az Isten felé, hogy Uram, neked igazad van, és a másik felé is. És másnap aztán követhetik ezt a gyakorlati lépések, egy telefonhívás, vagy egy látogatás. A csendességben elővehetjük az Isten igéjét, és mindig megerősödhetünk az ő ígéreteiben. És itt számtalan ígéret is van ebben a negyedik Zsoltárban. Elsőként azt, hogy tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, szerelmesének pedig az Isten álmában áld eleget. Tudjuk ezt egy másik Zsoltárból. Örvendezhetünk, hogy Istenhez tartozunk, mint ahogy a mennyasszony örvendezik a vőlegényének, hogy szeretettek és kiválasztottak lehetünk Jézus Krisztus által. Hát hogy ne hallaná akkora kiáltásunkat. Egy egyszerű kis jelenet jutott eszembe, nem tudom, hogy ki látta a Narnia filmnek a harmadik sorát, amikor az egyik kisfiú kapcsisága miatt sárkánnyá változik. Egy nagyon büszke kisfiú, aki nagyon büszke magára, hogy ő mindig mindent jól csinál, ő tiszta és tökéletes. De persze nem az, és a kapcsisága miatt megkapja a büntetését, hogy sárkány lesz. És ott eljön az éjszaka, és csak annyit mutat a film, hogy sír a sárkány. Hangolyai nincsenek, mert nem tud beszélni, de oda megy hozzá a kisegér, és elkezdi őt lelki gondozni. És azt mondja neki, hogy kivételes dolgok csak kivételes emberekkel történnek. Fogd ezt így fel, hogy valami terv van veled, amit neked végre kell hajtanod. Tudom, hogy ez csak egy mesebeli jelenet, bocsássák meg a testvérek ezt a példát, de nekem gyakran eszembe jut ez a jelenet, amikor elkeseredem valami miatt, hogy az Istennek kedveltjeivel kivételes dolgok történnek, és kivételes szabadítások is történnek az Isten kedveltjeivel. Tehát ezt élhetjük meg. A terheinkben, a nehezeinkben is ezt élhetjük meg, kivételes szabadítást. Mert hogy hatalmas, szabadító Urunk van. És nem kell nekünk másoktól kérdezni azt, hogy kicsoda láttat velünk jót, mert biztosan tudhatjuk, hogy az Isten láttat velünk jót. Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó Uram! És az aggódásainkat is lecsendesítik meg, a félelmeinket is az Isten ígéretei, hogyha hittel belekapaszkodunk, hogy igazából a legjobb történik velünk az Isten kezében. És nagy öröm meglátni az Isten jelenlétét, az Isten világosságát, és az ő világosságában már egészen más fényben látom a múltamat, a napomat, a bűneimet is, és a jövőmet is, meg saját magamat is. Tudom, hogy az ő kezébe vagyok, és onnan senki ki nem vonhat, még tulajdon rosszaságom sem. Luther felesége egyszer úgy bátorította a férjét, amikor az nagyon szomorú volt, hogy gyászruhát öltött, feketébe járt. Egy idő után feltűnt a férjének, hogy hát ki halt meg. Kit gyászolsz? És azt mondta a felesége, hogy meghalt az Isten. Luther erre nagyon dühös lesz, nagyon indulatos lett, ilyen teológus, hogy hogy mondhatsz ilyet, asszony, hogy meghalt az Isten. És akkor jutott az eszébe, hogy de ő úgy viselkedik, mintha meghalt volna az Isten. És nem kell szomorkodnia, és neki se kell lógassa az orrát, és nem kell elkeseredjen, mert élő, hatalmas Istene van. És ráadásul ez az Isten nem tehetetlen Isten, hanem ma is van hatalma mindenre. És azt látjuk itt a Zsoltárból, hogy Dávidnak is a szíve megnyugszik az imádság végére. Békességben fekszem le, és el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam. Tehát nem kell álmatlanul végigvergődni az éjszakát, nem kell, hogy féljünk visszatérő álmoktól. A tanítványok is tudhatták volna azt, hogy Jézus akkor is vigyáz rájuk, amikor alszik. Nem veszhetnek el, mert ők is kiválasztottak. Dolguk van, feladatuk van. A vihar, a szél, a természet elemei kezébe vannak, mint ahogy ma is. Ők felkelték Jézust, és Jézus szavára lesz nagy csendesség. Kívánom, hogy mi is ezt éljük át. Nem kell felköltsük Jézust, mert ő mindig ébren van, mindig hallja az imádságainkat. És bárcsak felszabadulhatna erre a gyermeki bizalomra az életünk, hogy oda menni eléje, és elmondani mindent neki, haragunkat, indulatunkat is, és letenni az ő kezébe. Mert hiszen minden úgy lesz jó, ahogy azt ő megtervezi, és ő el tudja nekünk mindig mondani az ő jó gondolatait is. Amen. Az ige hirdetése válaszként a 300. Zsoltár második versét énekeljük. A második vers így kezdődik, nincs nekem más enyhelyem. Köszönjük, drága Úrunk, a Te igéidet, ígéreteidet, hogy annyiszor elmondod nekünk, hogy jöjjünk Te hozzád, hogy tegyük le nálad a mi terheinket, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által tehetjük ezt úgy, mint szeretett és kiválasztott gyermekeid. Köszönjük, Úrunk, hogy Te is meghallgatod az imádságainkat, ha mi rosszul mondjuk el. Bocsáss meg, hogyha nem mondjuk. Bocsásd meg, ha magunkba zárjuk, bocsásd meg, hogyha hiányoznak az esti csendességeink. Bocsásd meg, amikor inkább választunk nyüzsgést, vagy akár egy filmet, mint sem, hogy rád figyeljünk. És bocsásd meg, Urunk, a büszkeségünket, hogy mi magunk akarjuk vinni a terheinket, ahelyett, hogy átadnánk neked. Köszönjük, hogy Te erős és hatalmas Úr vagy, aki mindig figyelsz gyermekeid kiáltására, és meghallgatod. Dicsérünk és magasztalunk, hogy Te jól hallgatod meg a mi imádságainkat. Nem azt adod, amit mi várunk, hanem mindig azt, amire nekünk szükségünk van. Urunk, kérünk, hogy Te szabadítsd fel erre a gyermeki bizalomra az életünket. És kérünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akiknek különösen rossz az éjszakájuk, akiket nehéz álomgyötör, vagy betegség, vagy valami visszatérő bűn, Te beszélj velük, és Te gyógyítsd az ő nyugtalan szívüket. Köszönjük, hogy benned elcsendesedhetünk és lenyugodhatunk. És köszönjük, Urunk, hogy még a haragot is elengedhetjük, a Te kezedbe tehetjük le azt is, akire haragszunk. Hiszen Te tudsz rajta változtatni, és Te tudsz mi rajtunk is változtatni, hogy mindig szerinted valóan lássuk az életünket, ezt a világot. Urunk, eléd tesszük le az egyházunkat, Magyarországot, Te légy kegyelmes hozzánk. Eléd tesszük le a nyaraló testvéreinket, akik most nincsenek itt, hogy áld meg az ő pihenésüket, adj nekik megnyugvást ebben a nagy melegben is, csendességet, rád figyelést is. Az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérjük ezt, aki így tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jön a Te országod, meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.